Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azt hiszem, hogy hálával tartozunk a Jóistennek, hogy ezen a szent szombatnapon is még békességben együtt lehetünk, és tanulhatjuk az ő igéjét együttesen, miközben forrong a világ mindenhol. Azt hiszem, hogy köszönöm. Talán nem baj, hogyha néha régi és jól ismert történetet veszünk elő a Bibliából. Amikor már bőven kész voltam ezzel az ige szolgálattal, akkor kaptuk meg a cima heti felolvasási anyagot. Az egyik nap pontosan erről a történetről fogunk majd tanulni, úgyhogy kétszer is biztosan jól meg fogjuk jegyezni. Olvassuk el most Királyok második könyvének az 5. fejezetét. Királyok második könyve 5. fejezet, első versétől a 19. versig. Egy picit hosszabb szakasz, de úgy gondolom, lássuk együtt a történetet egészben. És Naámán a szíriai király seregének fővezére az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát. És az a férfi vitézhős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek foglyul, és ez Naámán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vaj ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Szamáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naámán bement, és elbeszélte az ő urának, mondván, így és így szólt az Izrael országából való leány. Akkor mond a Szíria királya, menj el, és ím levelet küldök az Izrael királyának. Elment azért, és vőn magával 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat, azon felül 10 öltöző ruhát. És elvívé a levelet az Izrael királyának, ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat, Naámánt, azért küldtem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfiút az ő bélpoklosságából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Naámán lovaival és szekereivel, és megállt az Elizeus házának ajtaja előtt. És küldte Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naámán, és elment, és így szólt. Íme én azt gondoltam, hogy ki jöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbaké Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhettem én meg azokban? Nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordult, és nagy haraggal elment. de hozzá mentek az ő szolgái, és szólának néki mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna ez a próféta neked, avagy nem tetted volna én meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba, és belemeríti magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megáll előtte, és mondta: Íme, most már tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgától. Ő pedig mondta: Él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akarta. És mondta Naamán: Ha nem, adj kérlek a te szolgádnak a földből annyit, amennyit elbír 2 özvér. Mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomában. Azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. És mondta néki Elizeus: Eredj el békességgel. Csodálatos gyógyulás története ez. Királyok első és második könyve Izrael történetét jegyzi fel. Nagyjából a Krisztus előtt 960 és 970 és 560 év közötti időszakban. Izgalmas és drámai eseményeket közöl Királyok könyve, amelyeknek messzeható politikai válságai befolyásolták Isten népének az életét. És beszámolóba beleszövődnek Isten bátor prófétáinak, mint Illésnek, Elizeusnak a történetei, melyek mindenkorban azt hiszem rabul ejtették a gyerekeket és a felnőtteket is. Szintén érdekes a sok hasonlóság Elizeus és Jézus szolgálata között. Mindkettőjük munkássága nyomán halottak támadtak fel, leprások tisztultak meg, és sok-sok éhes ember jutott ennivalóhoz kevéske eledelből. Ma az egyik ilyen csodával foglalkozunk, amit elolvastunk. Látjuk azt, hogy Naamán, ez a tehetős, nagyhatalmú és igencsak büszke bálvány imádó meggyógyításával foglalkozik ez a rész, aki nagy szorultságában végül megtapasztalta az élő Isten hatalmát. Méghozzá egy olyan valakinek a bizonyság tétele nyomán, akit talán nem is nevezhetnénk misszionáriusnak. Az ebben a beszámolóban fellelhető számos lelki igazság mellett megtalálhatjuk az eltérő kultúrák közötti bizonyságtétel modelljét is, méghozzá nemzetközi viszályok és feszültségek közepette. Az első versben mindjárt megismerkedünk Naamánnal, és ez a vers nem kevesebb, mint 4 jelzőt vagy címet sorol fel erről az emberről, amelyek tudatják, hogy Naamán a szír, azaz arám társadalmi ranglétre csúcsán helyezkedett el. Jelentős befolyása volt arám királyára is. És nagy megbecsülés övezte vallási és politikai, katonai ügyekben, egyaránt a király jobb kezének számított. És az ötödik vers alapján gondolhatjuk azt, hogy nagyon gazdag ember is lehetett. Ám az első vers megemlít egy igencsak számottevő de szócskát. Naamán minden hatalmát, dicsőségét és bátorságát elhalványította a kor legrettegettebb betegsége, a lepra. Ez a szegény ember sajnos éppen ebben szenvedett. Ez volt az a meghatározó de, ami végül is sötét árnyékot vetett minden eddigi teljesítményére, egész életére. Csak hogy éppen e baj révén került aztán összeköttetésbe Isten prófétájával, és kapcsolatok nyomán elfogadta Izrael Istenét. A lelki igazság iránt nyitottabbá tehetik az embert a magánéleti gondok, a tragédiák, a változások. A szombatiskolában is beszélgettünk erről. És ezek rávehetik az embert arra, hogy elkezdje keresni Istent. A fizikai, lelki, politikai vagy egyéb tragikus helyzetek következtében sokan készségesebben fogadják Isten létének a valóságát. Az egyéni veszteségek, a nemzeti katasztrófák és háborúk jelentős mértékben késztetik az embereket arra, hogy önmaguknál egy hatalmasabb erőt kezdjenek keresni. Biztos emlékeztek rá Ukrajnában is, amikor elkezdődött a háború, testvérek mondták, hogy milyen sokan jönnek szombaton a gyülekezetbe is. Hány és hány keresztség történik szombatról szombatra szinte. És egyházi körökben is mi is ezt látjuk, hogy általában nagyobb lélekmentési események mutatkoznak olyan területeken, ahol személyes vagy társadalmi szenvedés sújtja az embereket. Bizonyos tekintetben úgy tűnt, hogy Naamánnak megvan mindene. Viszont másik oldalról nézve egy reményt vesztett, összetört ember volt. Vajon mi adhat reménységet egy ilyen helyzetben, egy gyógyíthatatlan betegségben? Ugye a második és a harmadik versben azt olvassuk, hogy volt egy kislány, akit Izrael országából vittek el foglyul, és ez Naamán feleségének szolgált, és ez a kislány mondta az ő úrnőjének, az ő asszonyának, hogy vaj, ha az én uram szembe állna azzal a prófétával, aki Samáriában van, és ott szolgál. Kétség nélkül, tökéletesen biztos volt benne, hogy meggyógyulna az ő leprájából, az ő bélpoklosságából. A Biblia ugyan nem részletezi, hogy hogyan viselkedett ez a kislány ennél a családnál ebben a házban, de nyilván volt benne valami, ami felkeltette a körülötte élőknek a figyelmét. Gondoljuk csak végig, hogy egy fogoly rabszolga lány szavára ez a gazdag, hatalmas szíriai hadvezér Szíria királyához fordul, és elmondja, hogy mit hallott a kislánytól. Erre a király mit tesz? Elengedi, sőt, egy levelet ír, és egy levelet küld Izrael királyának. A hadvezér pedig még drága ajándékokat is visz a prófétának. Egyértelmű, hogy jóval több történt itt annál, mint amit a szöveg nagyon tömören közöl velünk. Az otthonából kegyetlenül elragadott névtelen rabszolga kislány lett az eszköz arra, Istennek az eszköze arra, hogy Szíria uralkodói köreiben elültesse Isten ismeretét. hogy egyáltalán valaki beszéljen nekik Izrael Istenéről. Ahelyett, hogy fogsága kegyetlen és értelmetlen voltán, vagy szolgasorsra jutásán keselgett volna ez a lány, rendíthetetlen hittel beszélt Isten életeket megváltoztató hatalmáról, aki a Samáriában élő Elizeus által munkálkodott. Így a Babilonba hurcolt Dániel és társaihoz hasonlóan képes volt arra, hogy igen sanyarú helyzetében is dicsőíteni tudja az Istent. Ezért Isten úgy alakította ennek a kislánynak az életkörülményeit, hogy legyen alkalma beszélni az ő hitéről és Istenről. Ellen White-nak van egy mondata ezzel kapcsolatban, azt írja, hogy a fogoly leány magatartása ebben a házban nagyszerűen tanúsítja, milyen befolyása van a gyermekkorban kapott otthoni nevelésnek. Így az ő mindennapi élete, amit tett, ahogy élt, vonzóvá tette az ő személyét és az ő hitét a körülötte élő emberek előtt. Olvassuk el, hogy ezután mit tett Naamán. A 6. és 7. versben látjuk azt, hogy elment, elvitte a királynak a levelet, elvitte az ajándékokat, a király elolvasta a levelet, és amiben ugye az volt, hogy Naamánt azért küldte hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. Elképesztő, aztán itt majd a 7. versben, amit olvashatunk, hogy hogyan reagált erre Izrael királya erre a levélre. Amikor megkapta, azt mondja, hogy hát Isten vagyok én, képes lennék meggyógyítani a leprást. A szavai érzékeltetik, hogy valóban milyen retteget betegség volt a lepra, ami csak csoda folytán múlhatott el. Valamiért azt sugallhatta az Izrael királyának ez a levél, hogy a királytól várják a gyógyítást. A király tudta, hogy erre ő képtelen. Ezért mire gondolt? Hogy csapdába akarják csalni, vagy valami bajt akarnak ráhozni. És ennél a pontnál találkozunk ebben a történetben Elizeus prófétával. Elizeus próféta szolgálata, ami több mint 50 évet ölelt föl Krisztus előtt 9. században, és döntően nyilvános szolgálata főként abból állt, hogy ő vezette a próféta iskolát. Tett csodákat és jeleket egyes emberek és emberek életében, mint ahogy országos szinten is. És az ő tanácsát nagyon sokan kikérték, királyok és közemberek is. Azt hiszem, mindannyiunk számára nem kérdés, hogy Isten hívta el Elizeust prófétának. Fantasztikus tapasztalatai voltak, amelyek bizonyára megerősítették elhívásának tudatát. Még fontosabb azonban az, hogy mit tett Elizeus szolgálata elején. Isten lelkének kettős mértékét kérte. Ez is mutatja azt, hogy tisztában volt azzal, hogyha azt akarja tenni, amire az Úr őt elhívta. Isteni erőre van szüksége. Egymaga tehetetlen lenne. Nem tudná azt a szolgálatot elvégezni Isten nélkül. És Istennek ez az embere már akkor megértette, amit Jézus is évszázadokkal később kijelentett. János 15. rész 5. versében, ahol azt olvassuk, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez olyan tanulság, azt hiszem, amit mindnyájunknak meg kell szívlelnünk, akármilyen pozíciónk is legyen Isten művében, Isten szolgálatában. Amit Elizeus elhívásának történetéből nyilvánvalóan láthatunk, az az, hogy Isten meg is adta neki ezt az erőt. És Elizeus így szólt a királyhoz, hogy hadd tudja meg Naamán, hogy van próféta Izraelben. És ezzel tulajdonképpen bemutatta, hogy egészséges és őszinte kép élt benne saját szerepéről és elhívásáról. Az is érdekes lehetett az a helyzet, amikor a hadvezérés kísérete teljes pompájában megjelent Elizeus ajtaja előtt. Ami minden bizonnyal jóval szerényebb és kisebb lehetett, mint az a luxus, amiben Naamán élt. És ő odament. Elizeus azonban egy cseppet sem tűnt megszeppentnek Naamán és a seregei előtt. Ő bent volt a házban, és még annyit sem tett meg, hogy kilépjen a ház elé, és fogadja ezt a nagyhatalmú embert, aki felkereste. Hanem mit tett? Kiküldött valakit egy üzenettel, és ő egy parancsot adott át Naamánnak. A Damaszkuszból megtett hosszú útjának az volt az egyetlen jutalma, hogy furtán-furcsán felszólították, hogy menjen el a Jordánhoz, és fürödjön meg benne 7-szer. Viszont egy nagyon fontos ígéretet is tartalmazott, hogy megtisztulsz, meggyógyulsz. Kétség kívül azt hiszem, sérelem érte ennek a fontos embernek a büszkeségét, de talán éppen ez volt a cél. Naamán talán nem habozott volna akkor, ha Elizeus próféta személyesen kimegy hozzá, és az ő előkelő vendégéhez, és a pogány vallásokban megszokott különböző ördögűző mozdulatokat tesz, vagy varázsigéket mormol, meg egyéb rituálékat követ. Fogadtatásában azonban két dolog nagyon zavarta Naamánt. Ugye egyrészt az, hogy nem lépett ki őt üdvözölni Elizeus az a házából, a másik pedig, hogy mindennek tetejében elküldte őt a Jordán folyóhoz, hogy majd ott meggyógyul a leprájából. A protokoll szabályai szerint Naamánnak igaza volt. Elizeusnak ki kellett volna menni elé, és Damaszkusz tisztább vízű folyói is kétség kívül jobbak voltak az iszapos Jordánnál. Isten viszont Elizeus által éppen egy izraeli folyóhoz, a Jordánhoz küldte Naamánt. A gyógyítás egész folyamatát az Úr úgy tervezte el, hogy bemutassa azt, hogy először is van próféta Izraelben, másodszor pedig az Úr megjutalmazza a hívő engedelmességét. Naamánt a kísérői aztán végül győzködték, hogy engedelmeskedjen új isteni parancsnokának, legalább próbálja meg nem lehetetlent kért tőle. Azzal érveltek, hogy Naamán elviselte volna, hogy ha a javasolt gyógymód különösen bonyolult lett volna. És így aztán végül sikerült ott rábeszélniük. És nem lehetett könnyű legyőzni Naamán büszkeségét. Akkor, amikor egy kis rabszolga lányra, meg egy idegen prófétára hallgatott. Aki ráadásul nem is tanúsított nagy tiszteletet iránta, végül pedig még a saját szolgáinak is győzködni kellett őt. Csak hogy Naamán nagyon vágyott a gyógyulásra. A 14. vers leírja azt, hogy Naamán bement azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. A hadvezér büszkesége felett, és győzött az ő büszkesége felett ez a hadvezér, és eleget tett Isten kinyilvánított akaratának. És látjuk, hogy amint 7-szer belemerült az iszapos Jordánba, meggyógyult. Hogyan tett vajon bizonyságot ezután Naamán Izrael istenének szabadításáról? Tett egyáltalán bizonyságot róla? Csodálatos ez a 15. vers. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. És bemenvén megállt előtte, és azt mondta, ímé most már tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Könnyű lett volna Naamánnak a gyógyulása után hazamenni Damaszkuszba, a Jordántól. Ő azonban a köszönetét szerette volna kifejezni kíséretével együtt Elizeusnak. A Biblia fő témája az, hogy Izrael istene és az egész Izrael istene az egész világnak az ura. Az Ószövetségi kinyilatkoztatás egyik csúcspontja éppen ez volt, ami egy pogány ember szájából hangzott el. Ugye az, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. A próféta izraelita volt, a Jordánt Izrael legfontosabb folyójának tartották, és a 7-es szám, mire emlékeztette őket? A teremtésre, a teremtőre. A teremtés istenére. Naamán esetében látjuk az igaz Isten, az igaz hit hatásának a példáját. Naamán megkapott valamit, amit egyedül semmiképpen sem szerezhetett volna meg. És az ajándékot, amit adni szeretett volna Elizeusnak, a 16. vers szerint látjuk, hogy amivel nem fogadta el ezt Elizeus, ezt az ajándékot. Amivel tulajdonképpen azt akarta bemutatni Elizeus, hogy az üdvösség nem érdemelhető ki, és nem vásárolható meg, hanem teljes mértékben Isten kegyelméből van. Naamán készsége pedig a hitválaszát mutatja, amikor viszonozni akarta, amit Elizeus értetett. Hálás volt azért, amit kapott, és ez ösztönözte őt erre, hogy ajándékot adjon. Elizeus azonban nem fogadta el, látjuk. És vajon még miért nem? Ábrahám példáját követte azzal, aki ezzel, amit tett tulajdonképpen Elizeus, mikor Ábrahám segített a pogány királyoknak. És hogyan utasította el a jutalmat Ábrahám? Senki nem mondja, hogy én gazdagítottam meg Ábrámot. Mózes első könyve 14. rész 23. versében olvassuk ezt. És Elizeus tisztában volt vele, hogy ha elfogadja az ajándékot, akkor csökkenti Naamán szemében az eset tanúságát, hogy a gyógyítás Isten tette volt, pusztán kegyelemből. Ellen White a Hit és Munka című könyvében ezt írja. Mindenki gondolataiban legyen teljesen egyértelmű ez a dolog. Ha elfogadjuk Krisztust megváltónknak, Urunknak is el kell fogadnunk. Nem lehet meg a bizonyosságunk és tökéletes bizalmunk Krisztusban, mint megváltónkban, míg nem ismerjük el királyunként, és nem tartjuk be parancsolatait. Ezzel adjuk bizonyságát Isten iránti hűségünknek. Akkor hitünkben megvan az őszinte visszhang, mert a hitünk cselekvő hit, mely szeretet által munkálkodik. Vajon, hogyha mások látják az életünket, mit találnak benne, ami Isten iránti szeretetünket mutatja mindazért, amit Krisztusban értünk tett. Naamán gyógyulást és üdvösséget nyert a cselekedeteiből megnyilvánuló hite által. A Proféták és Királyok című könyvben ezt olvassuk róla. Századokkal azután, hogy Naamán gyógyult testtel és megtért lélekkel visszatért otthonába, a megváltó utalt e szíriai csodálatos hitére. Tanúságul állította mindazok elé, akik vallják, hogy Istent szolgálják. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Naamán. Ugye Lukács 4. rész 27. versében. Isten sok izraeli bélpoklost hagyott betegen, mert hitetlenségük elzárta őket attól, ami javukat szolgálta volna. Isten úgy látta, hogy ez a pogány főember, aki hű ahhoz, amit helyesnek hisz, és érzi tehetetlenségét, méltóbb áldására, mint Izrael nyomorultjai, akik semmibe vették és lebecsülték Istentől kapott kiváltságaikat. Isten munkálkodik azokért, akik értékelik kegyelmi ajándékait, és felfogják a mennyből kapott világosságot. Akkor mindig érezhetik azt, hogy Isten ott van velük, ott van mellettük, és segíti, vezeti őket. Azt kívánom, hogy mi is, mint Naamán, aki talán hitetlen hittel ment hitet keresni, és megismerte Izrael Istenének szeretetét és hatalmát, megismerte és megtapasztalta, értékeljük mi is, és éljünk minden nap Isten kegyelmével, az ő kegyelmi ajándékaival. Befejezésül szeretnék nektek egy verset elmondani a kegyelemről. A történelem kereke forog. Nagy dolgok vannak a nap alatt. Az évek hullnak, mint a falevél. Életünk napjai is hullanak. A tegnap múlását sose bánd. Rövidebb az út, közelebb a cél. Csak azt figyeld végig az úton, Jézus veled, Jézus elkísér. S ha nem téveszt utat a lábad, bár végigmenni oly igen nehéz, mert az élet taposó malmában forgat egy láthatatlan kéz. Kövek között gyötrődöl, tör, szaggat és zúz. Mire kikerülsz, más ember leszel. Elválik benned a korpa és a liszt. Saul voltál, és mint Pál érkezel. Az engedelmesség nagy próbája után lehajtott fejjel Damaszkuszba mégy. És bevallod ott, hogy ami addig volt az életedben, mind kár és szemét. És nem lesz, aki vádol, aki perbe szálljon te veled. Ha marad is töv is, támad is a kétség. Krisztus kegyelme elég neked. Amen.
Énekeljük közösen a 269-es számének első két verszakát, majd imó után a harmadik és negyedik verszakokat is elénekeljük.
Gondviselő szerető mennyi atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked a te végtelen szeretetedet. Köszönjük azt, hogy ismerhetünk téged. Azt, hogy megtapasztalhattuk mindeddig életünkben a te kegyelmedet, a te jóságodat. Azt, hogy nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy hívsz bennünket. Azt akarod, hogy a te közeledben éljünk. Te veled járjuk az életünknek útját. Kérünk, hogy erősítsd meg a mi hitünket napról napra. Amikor szolgálatra hívsz, amikor bármit másokért, vagy a te szolgálatodban tennünk kell, akkor mi mindig igennel tudjunk válaszolni. És ne csak szavakkal, hanem a mi életünkkel, a mi cselekedeteinkkel is bemutathassuk azt, hogy mi szeretünk téged. Te töltsd be a mi életünket a te szent lelkeddel, ahogy Elizeust is. A te erőd vezette egész szolgálata során. Köszönjük Naamán csodálatos gyógyulásának a történetét. Azt, hogy te senkit nem hagysz abban a helyzetben, amiben van, gondoskodsz mindannyiunkról, hogy megtaláljunk téged, és tudjunk téged hittel, engedelmes szívvel követni. Töltsd be a mi életünket, úgy egyenként, mint gyülekezet is, hogy valóban betölthessük a mi szolgálatunkat. Kérünk, hogy áld meg a nap további részét is, minden egyes testvérünket, gyülekezeteinket, vezetőinket, lelkészeinket, és add, hogy minél többen ott lehessünk majd abban a nagy seregben, akik örömmel fognak téged majd fogadni az égnek felhőiben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat, és többet is cselekszel értünk, mint amit kérni tudnánk, vagy amit megérdemelnénk. Az Úr Jézus Krisztus áldozatáért az ő szent nevében kértünk téged. Amen. Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok, magasztaljátok őt mind a népek, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen.